Gyertek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, gondviselő édesatyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy hozzád jöhettünk. Köszönjük neked, hogy a veled való találkozásban nem hiába reménykedünk, hanem tudhatjuk, hogy úgy vársz bennünket, mint az atya a tékozló gyermekeit, tárt karokkal. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te szereteted oly sok, hogy az túlcsordul a mi életünkre is. Hálát adunk neked, Urunk, azért, hogy a te irgalmaddal találkozhattunk a délelőtt során is. Köszönjük neked, Urunk, hogy nálad találhat a mi életünk szabadítást, megtisztulást, a bűnöktől való megtisztítást. Istenünk, most újra te eléd roskadunk le. Te előtted akarjuk kinyitni teljesen a szívünket, az egész lényünket. Mert tudjuk, hogy mindaz, ami belőlünk, mint emberből fakad, az eleve bűnös, az eleve olyan indulatokkal és érzésekkel terhelt, melyek tőled eltávolítanak, melyek szüntelen az engedetlenség felé sodornak bennünket, még a legjobb szándékunk ellenére is. Ezért kérünk, Urunk, te légy az, aki bennünket betöltesz lelkeddel, aki irányítod most is a gondolatainkat, a figyelmünket, aki segítesz abban, hogy a szívünkbe elültetett mag fel tudjon növekedni, és az életünkön meglátszódjék, hogy a te gyermekeid vagyunk. Fiadért kérünk, hogy légy ezért most is itt közöttünk, és szólíts meg bennünket. Amen. Kedves testvéreim, Istenünk igéjét Pál apostol korintusiakhoz írt első levele, 3. részéből olvasom, a 3. rész 18-tól 23-ig terjedő verseiből. Senki meg ne csalja önmagát. Ha valaki bölcsnek gondolja magát közöttetek ebben a világban, legyen bolondá, hogy bölcsé lehessen. E világ bölcsessége ugyanis bolondság az Isten előtt. Mert megvan írva, megfogja a bölcseket a ravasságukban. Azután ez is, az Úr tudja, hogy a bölcsek gondolatai hiába valók. Azért senki ne dicsekedjék emberekkel, mert minden a tiétek, akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők, minden a tietek. Ti viszont a Krisztuséi vagytok. Krisztus pedig Istené. Kedves testvéreim, hogyha valakinek ma ebben a közösségben azt mondanánk, hogy bolond, akkor egész biztosan rosszul esne neki, és megsértődne rajta. Hiszen a mai világban nincs igazán pozitív töltése ennek a szónak. Éppen ezért mindenki arra igyekszik, hogy bölcsé legyen. Hogy az emberek is úgy tekintsenek rá, mint egy okos emberre, aki bölcsen irányítja az életét, bölcsen nyilvánul meg a szavaiban és a tetteiben is egyaránt. Úgy tartjuk ugyanis, hogy csak is a bölcsek tudnak boldogulni ebben a mai világban. Ők jutnak egyre inkább olyan helyzetekbe, amelyek őket előre segítik. Ők élnek úgy, hogy akár a jéghátán is meg tudnak maradni. A bölcs viselkedés az, ami ma megnyerő a világi emberek előtt. Azaz, csak a bölcs emberek érik el a kitűzött céljaikat, gondoljuk mi. Az igénk azonban ezt megcáfolja. Amikor azt olvassuk, rögtön így kezdődik, senki meg ne csalja magát. Ha valaki bölcsnek tartja magát közöttetek ebben a világban, legyen bolondá, hogy bölcsé lehessen. Aki tehát a világ szemében bölcsnek mutatkozik, az bizony becsapja magát. Mert kétféle bolondság és kétféle bölcsesség létezik. A földi boldogulás, bölcsesség bizony Isten szemében hiába valóság, bolondság. Hiszen mit használ az embernek, hogyha az egész világot megnyeri is, de lelkében kárt val? A földi bölcsességgel megszerzett elismerések, érdemek, kincsek mind elvesznek majd, ha Isten előtt megáll a tulajdonosuk. aki tehát úgy érzi, hogy ebben a világban jól beilleszkedett, megtalálta a helyét, egyenesen halad előre a tervei és céljai után, akkor az bizony becsapja könnyen magát. Aki ugyanis Isten szerint bölcs, az egészen másképpen viseli önmagát. A sokszor az emberi értelem logikájával ellenkezően cselekszik. Nem ragad meg olyan lehetőségeket és alkalmakat, amelyek szinte tálcán kínálják fel magukat számára, hogy könnyebben jusson előre, könnyebben szerezzen magának olyan pozíciókat, ahonnan az élete előbbre juthat, jobb irányba fordulhat. Az ilyen ember a világ szemében bolond, hogyha nem él ezekkel az alkalmakkal és lehetőségekkel. Mert Isten szemében azok a bölcsek, akik a világ előtt bolondokká lesznek. De hogy ez az életben hogyan jelentkezik, arra nézzünk példákat. Nézzünk példákat először is az igényből. Figyeljük meg, hogy akárhány példát is felhozhatnánk Istenünk igéjéből, azok a személyek, akikről ír, azok mind-mind a mai világ szemével is megítélve bolondok lennének. Csak egy párat emeljünk ki. Itt van rögtön az Ószövetség kezdetén Noé. Abban az időben, amikor semmi jele nem mutatkozott nagyobb áradásnak vagy esőzésnek, Noé Isten parancsának engedelmeskedve elkezdett építeni egy óriási hajót, egy bárkát. Abba aztán állatokat gyűjtött, élelmet halmozott fel. Mindenki, aki ennek a tanúja volt a környezetében, egész biztos, hogy elkerekedett szemmel nézte, mi történt Noéval. Talán megbolondult, hogy így cselekszik. És nekik sajnos késő volt, mire bebizonyosodott, hogy Noé volt az egyedül igaz közülük. A világ szemében bolond volt, Isten előtt azonban csak ő viselkedett bölcsen. Dávid királyt is nagyon jól ismerjük. Olyan király volt, aki Istennek hűségesen engedelmeskedett, Isten kedve szerint való uralkodó volt. Mielőtt azonban trónra került volna, Saul király hosszú időn át kereste, azért, hogy eltávolítsa, azaz megölje őt, mert nem akarja, hogy a trón, az uralom Dávid királyhoz kerüljön. Dávid ezért ebben az időszakban nagyon sokat szenvedett és gyötrődött, hiszen üldözte őt Saul a nagy seregével. Menekülnie és bújdosnia kellett. És ebben a bújdosással teli nehéz időszakban Dávidnak kétszer is alkalma lett volna arra, hogy Saultól megszabaduljon. Ráadásul ezt nagyon könnyen megtehette volna. Egy alkalommal, ismerjük jól a történetet, Saul bement egy barlangba, hogy a dolgát végezze. Észre sem vette, hogy ott bújdosik Dávid és az emberei. És az emberek mondták is Dávidnak, tessék, Isten felkínálja számodra Sault. Csak egy tördöfés, csak egy kész szúrás, és megszűnik a bújdosás, az üldöztetés. Oda ülhetsz a trónra, és te leszel végre a király. És Dávid nem élt ezzel a tálcán kínált lehetőséggel. Egy másik alkalommal pedig az egyik emberével együtt lopózott oda Saul király sátrába éjszaka, amikor aludt mindenki, és senki nem vette őket észre. Mondta is neki az embere, hogy átszúrjam a láncsámmal Saul királyt, akkor véget ér a szenvedésed, akkor mehetsz a trónra. És Dávid ekkor sem engedte meg, mert tudta azt, hogy Isten valóra váltja majd az ígéretét, de nem úgy, hogy ilyen tisztátalan eszközhöz folyamodik, hanem úgy, ahogyan Isten kegyelmes terve azt előre eltervezte. Aztán a későbbi próféták életéből is mennyi példát felhozhatnánk arra, hogy a világ szemében bolondul viselkedtek, de Isten előtt bölcsen viselték magukat. Talán még a gyermekek előtt is a legismertebbek közé tartozik Dánielnek és barátainak a története, akiket Babilóniába hurcoltak az előkelő ifjakkal együtt, mert ott fogságba vitték a népet. És egy alkalommal kihirdette az őket fogságban tartó király, hogy nem szabad imádkozni, nem imádkozhatnak az Úrhoz. Mert hogyha ezt megteszik, akkor súlyos büntetésre kell számítani. Dániel ezt meghallgatta, aztán amikor eljött újra az imádkozás ideje, mert ő napjában háromszor is könyörgött az Úrhoz, akkor kinyitotta a szobája ablakait és imádkozott. Meg is lett ennek a következménye, ismerjük jól a történetet, hiszen az oroszlánok elé dobták őt, de Isten megmentette. És mindez bizonyság volt azoknak a pogány embereknek is, akik bevádolták őt, hogy Isten az egyedül hatalmas Úr. Bolondságnak tűnt számukra, hogy így viselkedik Dániel, aztán bebizonyosodott, hogy ő volt a legbölcsebb közöttük. De még mennyi példát hozhatnánk fel? Az első keresztjének idején, amikor Néró császár üldözte őket, az elfogott keresztjéneket bizony válogatott halálnemekben ölték meg az arénákban. És mégis ez olyan időszak volt, amikor szinte futótűzként terjedt a kereszténység. Az emberek szomjaztak az ige után, Jézus Krisztus után, és amikor meghallották az igét, akkor csatlakoztak a keresztjénekhez, csatlakoztak a tanítványokhoz. Nem érdekelte őket a megtorlás, nem érdekelte őket az, hogy a halálba is vihetik őket. Bolondul viselkedtek? A világ szemében igen, hiszen sokan tényleg az életükkel fizettek ezért. És mégis így nyerték el ezek az emberek a legtöbbet, amit ember megkaphat, az örök életet az Úrtól. Ezt ugyanis nem lehet emberi ügyeskedéssel megszerezni, csak is egyféle módon. Hogyha bolond módjára felhagyunk a földi ügyeskedéssel, ha vakon hiszünk és engedelmeskedünk Istenünknek. Elhisszük neki, hogy fia áldozatáért bennünket is gyermekeivé fogad, és napról napra rólunk is ugyanígy gondoskodik, mint az igében ezekről az emberekről. A fiáért, Jézus Krisztusért teszi meg ezt velünk, akihez nekünk is hasonlóvá kell lennünk. Hiszen keresztjén az azt jelenti Krisztushoz tartozó, őhozzá hasonlító. És milyen volt az ő fia? Nos, hogyha a földi életét nézzük, akkor azt is mondhatnánk, hogy ő is nagyon bolond módon viselkedett. Hiszen amikor tudta, hogy a farizeusok csak az okot és az alkalmat keresik arra, hogy belekössenek és elfoghassák, akkor mégis gyógyított embereket, akár szombati napon is, pedig tudta, hogy majd bevádolják miatta. Akkor, amikor tudta azt, hogy meg fogják vetni érte, hogy paráznákkal is beszélget, hogy hozzájuk is lehajol, mert meg akarja szabadítani ezeket az asszonyokat is, mégis megtette, nem érdekelte az emberek megvetése. És ugyanígy viselkedett a vámszedőkkel is. A vámszedőket megvetették akkoriban, mindenki elkerülte őket, de Jézus nem. Ő számukra is elvitte a szabadítás üzenetét. És milyen bolondul viselkedett akkor, amikor a Gecsemáné kertjében tudta, hogy nem sokára jönnek a katonák és elfogják őt, és ő nem menekült el, pedig lett volna lehetősége, lett volna rá ideje, hanem ott maradt, és imádkozott, lelkében gyötrődött addig, amíg eljöttek érte a katonák. És milyen balgán viselkedett akkor is, amikor ott volt a kereszten, hiszen tényleg lejöhetett volna róla. Az atyától tényleg kérhetett volna 12 sereg angyalnál többet, akik megszabadítják, és mégsem tette meg. Hát ez volt a legbolondabb dolog, amit tehetett. Ráadásul, hogyha figyelembe vesszük, hogy miért tette meg ezt, akkor még inkább bolond volt ez a viselkedése, hiszen értünk tette. Azokért, akik elfordultunk tőle, azokért, akik engedetlenek kiváltunk vele szemben, azokért, akik elengedjük oly sokszor a fülünk mellett és a szívünkből azokat a szavakat, igéket, amelyeket ő ránk bízott. Mennyire bolond dolog ez a világ szemében, és mégis Jézus Krisztus értünk mindezt vállalta és megtette. Kedves testvéreim, Isten a világ bolondjait választotta ki magának, azokat, akik a fiához hasonlóvá válnak, akik bár a világ előtt esztelenek, és ezt vállalják is, de előtte azonban mégis a legokosabban viselik magukat, hiszen csak így lehetünk kedvesek ő előtte. És végül megadja az igénk a választ arra is, hogy miért nem kell a világ bölcsességét követnünk, azt a bölcsességet, ami mindent meg akar szerezni magának. Hát testvéreim, azért, mert már minden a miénk. A mi Urunk mindent nekünk adott. Kell-e több annál, amit Jézus adott nekünk? Kaphatunk-e többet annál, mint hogy valaki önnön életét fizesse a mi életünkért? Ettől többet nem ajándékozhat nekünk. Istenünk nekünk adta az ő egyszülött fiát, és az egyszülött fiával együtt mindent nekünk ajándékozott. Mindent megkaptak azok, akik a világ előtt bolondokká váltak. Minden az övék. Ők pedig Krisztussé, Krisztus gyermekeivé lehettünk, Istenünk kegyelméből, Krisztus pedig Istené. A legjobb helyen vagyunk tehát, hogyha nem szégyeljük a hitünket megvallani, és életünkkel, tetteinkkel, szavainkkal Jézus Krisztus követni. Kérjük ehhez most is az ő lelkét és az ő segítségét. Amen. Kegyelmes Istenünk, szerető mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy a legtöbbet ajándékoztad nekünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te fiadnak az életét ajándékoztad a mi életünkért. És köszönjük, hogy igédből is tudhatjuk azt, hogy vele együtt mindent nekünk adtál. Hogy igédben annyi helyen bátorítasz bennünket arra, hogy ne féljünk, ne aggodalmaskodjunk, hanem bátran minden gondunkat, aggodalmunkat, fájdalmunkat, kérdésünket, kérésünket tegyük le te előtted. Köszönjük neked, Urunk, hogy mindezt úgy adod meg, hogy mi teljesen érdemtelenek vagyunk rá. Köszönjük neked, Urunk, hogy bár mi a magunk szemében oly kicsik vagyunk, oly szennyesek, oly gyengék, de te mégis felemelsz bennünket, és erősítesz. Ezért most újra meghallunk előtted, Urunk, és kérünk, te segíts abban a feladatban és küldetésben, amit igéden keresztül ma is ránk bízol. Urunk, bevalljuk neked, hogy mi inkább bölcsek szeretnénk lenni, de nagyon gyakran a világ szerint. Nagyon gyakran úgy akarunk élni, hogy az emberek nyilatkozzanak rólunk elismerőleg. Kérünk ezért, hogy te formáld át a gondolkodásunkat, a lelkünket, az érzéseinket, hogy neked tetszedjen az életünk, hogy tudjunk szembe menni az árral, hogy tudjuk meghallani lelkednek a vezetését, irányítását, és annak ne álljunk ellen, hanem engedelmeskedjünk neked. Kérünk téged, hogy ebben erősíts bennünket, ebben adj számunkra lelked által bölcsességet. Így légy velünk, könyörgünk, Urunk, ma is, és az elkövetkező hét során is. Segíts nekünk, hogy a ránk váró feladatokban és próbatételekben hűséges gyermekeid lehessünk. Fiadért, Jézus Krisztusért hallgass meg bennünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiótokkal. Amen.